Köszönjük, Urunk, hogy ide gyülekezhetünk köréd, és áldunk, hogy Te barátságosan fogadol bennünket, mert Te mondod azt, hogy barátai vagytok. És köszönjük, hogy ilyen közelségben lehetünk hozzád, mint barátaid, és köszönjük, hogy mindig számíthatunk rád, mert nekünk egy olyan barátunk van a Te személyedben, aki meg tud bennünket segíteni, aki az egész univerzumnak az Ura, aki hatalmas nagy Isten. De jó veled barátságban lenni, Uram Istenem. És köszönjük, Urunk, hogy így jöhetünk elé most. És áldunk, hogy minden akadályt elhárítottál az útból, hogy mi oda kerülhessünk a Te közeledbe. Te kész voltál a Golgotai kereszten is meghalni barátaidért, kész voltál életedet odaadni, hogy ott lehessünk a Te közeledbe. Szeretnénk ebben a közelségben meghallani Te hangodat, baráti szavaidat, útmutatásodat, vezetésedet, jó tanácsodat, szeretnénk is kikérni Te tőled. Köszönjük, Urunk, hogy életünk folyamán ennyiszor megtapasztaltuk, hogy jó tanácsolt bennünket. És oda mehetünk kéréseinkkel, kérdéseinkkel, gondolatainkkal Te hozzád, megoszthatjuk veled, és Te is megosztod velünk az egész univerzummal kapcsolatos jövőt, beavatol bennünket a Te tervedbe, kész vagy elmondani, hogy mit tervezel a mi életünk felől. Áldunk ezért Téged, Urunk. Áld meg a mostani igét is, hagyj végezzel a munkát bennünk, hagyj szenteljen meg bennünket, hagyj vezessen bennünket az igaz ösvényen. Amen. Lukács evangélium a 18. fejezetének a 9. versétől a 14. versét. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazolva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Egy újabb példázat, most már ilyen példázat sorozatok vannak ezen az elmúlt időszakban. Egyik jön a másik után, és ez is egy példázat. És általában Jézus mindig egy példázatot valamiért mond el. És ebben az esetben is valami kiváltja azt, hogy ő belekezdjen egy történetbe, belekezdjen egy példázatba. Hát itt is kiváltja valami, mert azt olvassuk itt a 9. versben, hogy némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Tehát látható volt tetteikben, cselekedeteikben ott Jézus előtt, hogy ezek az emberek lenéznek másokat, vagy egyedül talán úgy is, vagy egyszerűbben úgy is mondható, hogy Jézus belelátott a szívükbe, hogy így voltak jelen, és elmondja ezt a példázatot, hogy ne essünk, meg ne essenek ilyen bűnben, változzanak meg azok az emberek, akik ezt hallják, és mi is, akik most majd hallgatjuk, meg gondolkodunk ezen a példázaton, hát legyen egy olyan hatás a mi életünkre is, hogy óvakodjunk, vagy pedig megtérjünk az ilyen fajta gondolkodásból, hogy magunkat nagyra nézzük, nagyra tartjuk, a másik emberre meg úgy lenézzünk, hogy ő van a senki, én meg a valaki. Nézzük meg ebben a példázatban azt a kettő embert, akit fölhoz Jézus. Milyen különbségek vannak a kettő ember között. Egyáltalán a foglalkozás tekintetében is, kire milyen hatást gyakorolhatott ez a foglalkozás, amiben éppen ez a két ember volt. Aztán nézzük meg azt, hogy mit csinálnak, mit cselekszenek, amikor a templomba bemennek, és még nem imádkoznak. Majd nézzük meg azt is, hogy amikor imádkoznak, akkor ott is milyen különbségek vannak kettőjük között. És végül pedig az a leglényegesebb, a végén elmondott, Jézus által elmondott mondat, hogy az egyik igazulva megy haza, a másik meg nem. Ez is mit jelentene, és miért kapta az egyik, és miért kapta ezt a másik. Az első különbség tehát az ebben a példázatban a két ember között, hogy az egyik farizeus volt, a másik meg vámszedő volt. Ez a különbség kettőjük között, és nézzük meg, hogy kik is voltak azok a farizeusok. Az ókori szigorú vallási elveket valló zsidó párt tagjai voltak. Akik fontosnak tartották a Szentírást, fontosnak tartották az igét, nagyon tanult emberek voltak, iskolát végzettek, az akkori korban, a zsidóságban előkelő embereknek számítottak, sőt vezették is a zsidóságot. Nem gyűlölték őket az emberek, fölnéztek rájuk, becsülték őket, dicsérgették is őket, és szerették is, ha dicsérik őket, szerettek is kedvükbe járni az embereknek, és hát természetesen magukat azért nagynak is tartották ebben a sok-sok dicséretben, hogy ők nem akárkik, mert betartják a törvényt, fontos számukra Isten szava, Isten igéje, és nagyra is voltak ezzel, hogy ők ezt betartják, és fontosnak tartják. Tehát ilyen csoportból, ilyen pártból érkezik ez az emberünk a templomba. És érthetjük talán azt, hogy akit nagyon-nagyon dicsérgetnek, meg olyan előkelő a nép körében, az azért nagyon hajlamos arra, hogy elbízza magát, nagyra tartsa magát. Amikor valamiben az ember kiemelkedik a többi közül, legyen a sport, legyen az okosság, eszesség, vagy valamilyen képesség, és aztán elkezdik őt dicsérni éppen emiatt, hogy ilyen eszes, ilyen jó sportoló, ilyen előkelő, akkor hajlamosá az ember nagyon könnyen, hogy valakinek képzelje magát, és a többi ember meg lenézze. A vámszedő más területről érkezik. A vámszedő az az ember, aki, vagyis pontosabban a fő vámszedő volt, az az ember, aki beszedte a vámot. A rómaiak ezzel nem foglalkoztak. Nem ők akarták, nem ők ültették oda embereiket, nem ők ültették oda a hivatalos embereiket, hogy vegyék be, szedjék be a vámot, hanem meghirdették, hogy ennek a területnek van egy ilyen helye, ki licitál többet érte, ki fizet többet érte, és aki többet adott és megvette, az ott a főváncszerű. Ő neki ezt mindig be kellett szolgáltatni, ezt a bizonyos összeget, amit ő megadott a vámokkal együtt a római birodalomnak. Ez volt a fő vámszedő. És ennek volt hivatalnokai, a vámszedők. Nem voltak kedvelt emberek, még ha a zsidóságból is kerültek ki, sőt, főleg azért nem voltak kedveltek, mert úgy voltak vele, hogy elárulja a saját népét, azért, hogy pénzt szerezzen. De nem csak ezért nem szerették őket, hanem azért is, hogy nem csak a vámot szedték be, meg talán egy kis részesedést szedtek be maguknak, hogy jól kijöjjenek, hanem volt képük jóval többet kérni. És ezzel megnyomorgatták a saját népüket, és azt be kellett fizetni. Amit ő megkért, azt be kellett fizetni. És az emberek ezek nagyon nem szerették őket, amikor kilóttak rájuk, és akkora nagy hatalmas nagy összegeket, amik végeredményben már nem kellett volna a Róma Birodalomnak, hanem az ő meggazdagodásukra szedték be ezt a pluszköltséget. Tehát őket nem dicsérték, őket nem magasztalták a zsidó emberek, őket lenézték, velük szóba nem álltak, messziről kikerülték, és még csúnya szavakra is illették őket. Így elég nehéz elbírni magát az embernek, ugye? De azért mégis el lett ezen a területen is. Mert vagyonos emberek voltak, elő már olyan értelemben gazdagok voltak, sok mindent megvehettek, sok mindenük biztos is volt is, szép ruhájuk, jól étkeztek, nagy lakomákat tudtak megtartani, mert volt miből. Azért itt is el lehet bízni az embernek magát. Amikor jól megy a szekér anyagilag, és minden helyén van. Tehát ez a két ember érkezik így meg, és az a nagy tanulság előttünk, hogy az egyik, aki nagyon van dicsérve, aki előkelő ember, az elbízta magát, a vámszedő végül is nem. És azt tanítja bennünk, nekünk most az Isten igéje, hogy vigyázz bármibe is vagy, bármibe is vagy, vagy talán egy harmadik, negyedik, ötödik csoportba tudnád besorolni magadat. Vigyázz, mert az ember szíve olyan, hogy könnyen el tudja bízni magát. Ezt el nem azt mondom, hogy ne is dicsérjük meg egymást. Mert nem ezt tanítja a Biblia, hogy ne dicsérjük meg egymást. Hanem, hogy a dicséretet hogyan tudom kezelni. Az itt a megkérdés. Hogyha megdicsérnek valamiért, vagy valamiben kiemelkedek a valamelyik ember tömegből, akkor én ezt hogy kezel? Isten dicsérem ezért? Isten magasztalom ezért? Vagy pedig magamat? Mert ebből az imádságból nagyon jól kiderül, hogy magát magasztalja inkább ez az ember. Teológiai tanárom jut eszembe, aki Amerikából jött, és megtanult magyarul, hogy bennünket héberül tanítsa. Na hát ez aztán nem akármilyen nyelvész. És tört a magyart, megkaptuk tanárként, örültünk nagyon neki. Körtnek hívták egy nagy darab, hatalmas embert, tessék elképzelni, aki ott elindul a teológiai folyosóján, és olyan kis kedves arccal, mosolygóssal jött mindig a mi osztályunkba, a mi évfolyamunkba. És amikor tanított bennünket, hogy a saját életéről is nem egyszer beszélt, és azt vettük észre már az első fél évben is, hogy ez a kölyök, ez nagyon, nagyon alázatos ember. És elmondta, hogy ő később, hogy ő nem az volt. Ő megtanulta, nagyon jó esze volt, és kitűnt a többi közül. Annyira kitűnt, hogy amikor valamilyen héber előadást kellett tartani a világon, akkor ezt az embert hívták, és ő tartotta. Nemzetközileg híres héberes volt, és héberes ma is. De mégis olyan alázattal tanította, olyan nyugodtan tanította, és elmondta, hogy nem így volt ez, hanem ő lenézett sok mindenkit. A többi tanár kollégáit is. És Isten megszólította ebben, és összetört, bűnbánatot tartott, és onnantól kezdve Istennek adja a dicsőséget. És már őt kezdték el lenézni. Mert ilyen szerény volt, ilyen egyszerű volt, és voltak, akik nem is tartották meg tanárnak, pedig az volt. Nem ezt elmondta, hogy most ide megyek, oda megyek a nagy világba, mert most erről a héber dologról, meg arról a héber dologról fogok tartani előadást. És eljött ő Amerikából, a mi kis teológiánkra, annak kis egy picurka teológia az a miénk, mint Magyarországon, Amerikában mennyivel nagyobbak vannak, és mégis idejött, mert Isten ide küldte. És aztán itt tanított, megtanult a magyart, és majd utána visszautazott, és ott egy híres Amerikai Egyetemnek a igazgató helyettese lett. Itt meg csak egy egyszerű tanárja volt a teológiának. Nagyon jó látni azt, hogy nem egyszer megszólít bennünket is az Isten. Mert életünkben úgy gondolom, hogy mindannyian átesünk azon, hogy valamire büszkék vagyunk. És Isten megszólít, ne légy az, még ha dicsérgettek is benne, alászkodj meg előttem, mert minden tőlem van. Azt hiszi, hogy Szent Ferenc a következőt mondta, amikor kérdezgették, hogy hát Isten használja őt, hogy mégis hogyan alakult ez a helyzet, hogy ő Isten szolgálatába szegődött, és a következőt mondta, az Úr letekintett a mennyből, és így szólt. Hol találhatnám meg a leggyengébb, a legkisebb és a legnyomorultabb embert a Földön? Aztán meglátott engem, és azt mondta, megtaláltam őt. Így hívott el a szolgálatra. Így emlékezett el az ember. Pedig hát akkor a munkát végzett, sok-sok minden áldás rajta keresztül kiárt emberek felé, és a több évi szolgált után így nyilatkozott. A leggyengébbet, a legnyomorultabbat, a legszegényebbet találta meg az Isten. Na ő az, na akkor őt fogom használni. Őt emelem fel. Isten dicsérjük, Isten magasztaljuk az ő nagyságát, és legyünk így ő előtte. Bármilyen háttérből, bármilyen helyzetből jövünk, mint itt ebben az esetben két helyzetből jött ez a két ember. Aztán nagyon érdekes az is, ahogyan ők viselkednek ott a templomban. Az is olyan sok mindent elárul. Ketten bemennek, hogy imádkozzanak ott a templomban. A farizós megállt, és így imádkozott magában, olvasva. Bement a templomba, nem a templom szélén állt meg. Bement, és megállt, most hogy mondjam ide kicsit, és kihúzta magát, és imádkozott. A testalkás olyan sok mindent elmond. A nagy Isten előtt kihúzva, megállva imádkozni. Hát olyanokat is mondott. Sokszor egy embernek meg se kell szólalnia, már leri róla, hogy milyen büszke. A fejtartásáról. Fölfele néz, enyhén egy kicsit megbillenti a fejét, és már is nem kell még meg se szólalnia, már tudjuk, hogy körülbelül milyen módon fog kijönni belőle azok a mondatok. Büszke módon. Hát valami ilyesmi hozzáállást láthatunk ennek az embernek az életében. A vámszedő viszont egy kicsit máshogyan csinálja. Ő nem volt olyan bejáratos abban a templomban, lehet, hogy nem is nagyon sokszor ment. Lehet, ez volt az első eset, nem tudjuk. De bemegy, és azt olvasok, távol állva, még személy sem akart az égre emelni, hanem mellét verve így szólt. Úgy érzi, hogy ő olyan messze van az Istentől, úgy távol állva, ott a templom kiállata, bejáratánál ő neki jó lesz, egyáltalán beléphet. Ő is áll ugyan, de lesüti a fejét, üti a mellét, mondjam, így bántja magát, mert bánatos az ő szíve, és így kiált föl Istenhez. Így imádkozik. A büszke ember az általában szerelmes önmagába. Simogatja az ő lelkét, a saját személyét babosgatja, annak mindent el lehet tűrni, de ez az ember nem ezt teszi. Ő veri. Na most persze nem azt mondom, hogy akkor miért nem hozzunk ostort itt a imaházba, és akkor úgy imádkozunk, hogy körbe a hátunkat szakadjuk, nem erről van szó, hanem azt akarja ezzel kifejezni, hogy igen, ezzel a testtartással, ezzel a helyzettel, hogy ennyire bántotta az ő saját bűne ezt az embert. Mellét verte. Mert miért tudjuk sérteni a másik embert, amikor azt mondjuk, hogy hazon vagy. Te aljas ember. Ugye? Nem egyszer hallunk ilyeneket, vagy talán lehet, hogy valamikor mondtunk is ilyeneket. De mikor az ember magára mondja, én aljas ember, én hazug, én irigy, én ezt és ezt tettem, ezt a bűnt követtem el, akkor ezzel a mellét veri. Nem simogatja magát, hanem lesüti a fejét, megalázkodik az Isten előtt, és így fejezi ki szívének bánatát. Salamon imádkozása az olyan érdekes számomra, ahogyan le van írva a királyok könyvében, amikor a templomot avatják, megáll a néppel szemben, az oltár előtt, és aztán azt olvassuk, hogy azután odaáll Salamon az Úr oltár elé, Izrael egész gyülekezetével szemben, kiterjesztette kezét az ég felé. Állva kezd az imádkozását Salamon. Majd a végén, amikor imádkozik, így van befejezve, amikor Salamon befejezte az egész imádságot és könyörgést, amelyel imádkozott az Úrhoz, fölkelt az Úr oltáráról, ahol térdelt, és kezét az ég felé terjesztette. Megváltozott a pozíció. Állva kezdi, felemelt kézzel, és úgy fejezi be, vagy közben ott valahol letérdepel, és úgy folytatja, és úgy fejezi, hogy onnan áll föl. Hát nem egyszer, amikor az ember elkezd imádkozni, akkor nehéz ülve maradni, meg állva maradni, és az ember érzi, hogy térdet kell hajtani. Mert a szíve készteti el az embert. A bűnei készteti el az embert. A nagy Szent Isten előtt, akiért most kiáltok, akinek most beszélek, azelőtt most meghajtom magamat, könyörülj rajtam, olyan kis pici, kis apróka vagyok én, te hozzád képest. Ne töröljél el engem, könyörülj rajtam, irgalmazd nekem. És az embernek a térdés meghajlik, amikor elkezd imádkozni, és az imádságában közeledik a nagy Istenhez, és megérzékeli, érzékel az ő bűnösségét, azt, hogy milyen távolra kerül talán a bűnei miatt, lesüti a fejét, meghajtja a térdét, és aztán így tud megalázkodni talán az ember az Isten előtt. Nem tudom, hogy hogy szoktál imádkozni, nem most azt mondom itt a imaházba, hanem hogy odahaza, hogy megy az imádkozás. Tudod-e mindig ülve maradni? Vagy nem tudom, hogy teszed. De amikor a szív megalázkodik, akkor a test is nem egyszer megalázkodik. Kifejezi a szívnek gondolatait, érzéseit. Hát hajtsuk meg magunkat testileg is, elsőnek szívünkben, aztán testilegben is az Úr előtt. És kérjünk tőle kegyelmet, bűnbocsánatot. Ilyen alázattal megy ez a vámszedő Isten elé. Fejeződjön ki a mi alázatunk is, akár testtartásban is az Úr előtt. Kopernikusz nagy matematikus, aki sok tanulmányt írt, számításokat, sok-sok mindent fölfedezett, haldoklott. És amikor haldoklott, akkor kezébe tették azt a könyvet, amelyet az égi testek mozgásáról írt. Hogy hát megjelent. Itt van, amit írtál. És azt mondják, hogy amikor ő haldoklott, ő nem csillagásznak gondolta magát, nem is valami nagy tudósnak, hanem egy egyszerűen nyomorult embernek. A sír felirat is ezt mutatja, ott a temetőben, ahol el van temetve. Ezek az ő mondatai, amit kért, hogy írjanak föl majd a sírjára, a következők voltak. Nem azt a jó akaratot, amit Pál kapott, nem azt a kegyelmet keresem, amit Péter kapott, azt a bűnbocsánatot kérem, amelyet a megtért latolnak adtál, ezután őszintén vágyakozom. Ezt írta ez a hívő ember, mert hívő volt, ez a Kopernikusz nagy tudós. Azt a bűnbocsánatot, Uram, megalázta magát ott a halála órájában is. Hát alázok meg mi is magunkat, és térjünk rá, hogy hogyan is imádkoznak ezek az emberek ott a templomban. A farizeus és a vámszedő. A farizeusról ezt olvasom. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Ez a vámszedő, amikor imádkozik, akkor hasonlít. Hasonlítja magát másokhoz. Hogy azok az utcán milyen emberek élnek, környezetében milyen emberek élnek, vagy éppen ott a templomban az a vámszedő, az milyen. Hát annál én sokkal jobb vagyok. És így imádkozik. Hálát ad, hogy ő milyen jó. Hogy ő nem olyan rabló, meg parázna, és nem egyszer, amikor egy embert megkérdezek azzal kapcsolatosan, hogy na akkor a bűneidet kéne rendezni az Isten előtt, akkor szorolja ezeket. Hát én nem vagyok az ember. Én nem loptam, nem hazudtam, még ezt is ki tudja mondani. Én nem úgy élem az életemet, mint mások. Én azoknál jobb vagyok. És hát lehet így imádkozni, és hogy így gondolni, hogy én, aki az imaházba járok, az én jobb vagyok, mint aki kint van, ott az utcán. Kint érik az életüket, pogányok, akik nem ismerik az Istent. Miért lennénk mi jobbak? Vagy amikor az ember bejön az imaházba, mit is hasonlítatja magát A büszke ember mindig hasonlítatja magát, nagyon sok esetben, hogy nagyobbnak tűnjön ő maga. Én többet imádkozok, mint az a másik. Én jobban olvasom a Bibliát, mint a másik. Én többet szolgálok, mint a másik. Amikor megtértem és bekerültem a baptista gyülekezetbe, akkor olyan érzésem volt, hogy angyalok közé jöttem. Ez egy milyen kedvesek, aranyosak ezek az emberek. És egyáltalán befogadtak engemet ilyen bűnös, mint amilyen vagyok. Aztán bemerítkeztem, tagja lettem a gyülekezetnek, és aztán már mondta nekem az ifjúsági vezető, hogy azért majd kinyílik a szemetek, és meg fogjátok látni, hogy nem angyalok vannak itt a gyülekezetben, hanem itt ugyanolyan bűnös emberek vannak, vétkes emberek vannak. Ne rájuk nézzetek, hanem az Istenre. És aztán tényleg telt az idő, hát akkor mi nem értettük, hogy miről beszél, és aztán tényleg kell szépen látni. Hát ebben a gyülekezetben ez sem szolgál, az sem szolgál, mert a beálltok a szolgálatban. És amikor az ember elkezdte meg én is összehasonlítani magamat. Hát az csak egy padba ücsörgő, én már mennyire tevékenykedő hívő vagyok. És az Isten megszólított. Na ne így csináld. Ne hasonlítsuk mi össze a másikkal magunkat. Mert vagy elcsüggedünk, vagy pedig éppen esetleg magunkat magasztaljuk fel. Ha nem tudjátok, kihez hasonlítsuk magunkat? Ahhoz, mint a vámszedő. Istenhez. És akkor tényleg mi is ilyet mondunk, hogy hát bocsáss meg a bűneinket, vétkeinket, könyörülj rajtunk. Mert a vámszedő az így imádkozott, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Amikor Istenhez jövünk, Istenhez lépünk, meglátjuk az ő szentségét, nagyságát, és meglátjuk a mi voltunkat is. Mi szeretnénk belenézni másoknak a szívébe, hogy mire gondol, meg hogy gondoljon, meg milyen annak az embernek a szíve, de mi nem láthatunk bele. De amiben beleláthatnánk, abban meg nehezen nézünk bele. A saját szívünkben. És amikor az ember elkezd Isten felé közeledni, bele kell nézni a saját szívünkbe. És meglátjuk azt a sok undormányt, ami ott van. Azt a sok bűnt, azt a sok mocskot. És akkor eljut az ember oda, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnös embernek. Mert te szent vagy, te tiszta vagy, én így látok, egyre jobban közel vagy hozzád, de az én szívem viszont nem így látom. És így kiálthatunk, így jöhetünk oda hozzá. Így fordulhatunk ahhoz, aki kész kegyelmezni, kész irgalmazni nekünk. Amikor Istenhez jössz, nézz bele a te saját szívedbe is. Amikor össze akarod hasonlítani magadat, és meglátod egy másik embernek a bűnét, nézz bele a saját szívedbe is. A tiédbe beleláthatod. Én is beleláthatok az enyémbe. És megláthatod, hogy ugyanaz a bűn, amit elkövetett a te fele barátod, ismerősöd, ott van benned is. Nem vagyunk mi jobbak. És jöjjünk ahhoz az Istenhez, aki meg tudja jobbítani a mi életünket, aki meg tudja bocsátani a mi bűneinket, mert ezt vetted a vámszerő is. Vitte az ő bűnét, nem a jó szívét, a rossz szívét vitte, amit vert is azelőtt. Azt vitte az Istenhez. Hát vigyünk mi is. És ott átérhetjük a bűnbocsánatot, átérhetjük az áldásokat, hogy Isten fölemel abban a helyzetből. Mert Jézus a következőt mondja, mondom nektek, ez megigazolva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Történt egyszer Indiában, hogy volt egy nagy mester, ilyen vallási mester, aki járta a vidéket, és rengeteg ember körbevette őt, és mentek kérdéseikkel, ügyes-bajos dolgaikkal, az élet dolgaival, és kérdezgették őt, hogy választ nyerhessenek. És mindig ez a mester válaszolt. Aztán jött egy férfi, akinek úgy szintén kérdései voltak, és mindenki meglepődött, hogy a mester nem válaszol. Elutasítja. Sőt, kiossza. Elzavarja. Hát az ember teljesen meglepődött. Hát ő nem így gondolta. Ő jött a kérdéseivel, erre a mesterhez, mindenki, az jó kiosztotta őt. aztán hazament, megsértődve, lefeküdt, elaludt és álmodott. És álmában a mester nagyon kedves volt hozzá. Minden kérdésére választ adott. És amikor fölkelt, összehasonlította a valóságot, ahogy ő kérdezett, azzal, amit ő álmodott, és meglátta a különbséget. Amikor valóságosan odament és kérdezte a mestert, büszkén, gőgösen vetette oda kérdéseit. Álmában viszont nem így kérdezett. És a mester is kedves volt hozzá. És meglátta azt is, hogy az a sok ember, aki kérdezte a mestert, mind alázatosan kérdezte, kivéve őt. Mert ő büszkén tette fel a kérdéseit. És megértette, hogy a büszkesége miatt nem válaszolt neki a mester. Megalázta tehát magát, elment megint ahhoz a mesterhez, és alázattal kérdezte meg, és alázattal válaszolt neki akkor abban a helyzetben. Sokszor szokták kérdezni tőlem azt, hogy Isten miért nem válaszol. Hát, ha büszkén kérdezzük, kihúzva magunkat, akkor több mint valószínűleg nem fog. De ha megalázott magunkat, alázattal megyünk ő hozzá, akkor megtapasztaljuk, hogy fölemel magához, és sok mindent ad nekünk. Mert az az ember kap Istentől nagyon sok mindent, aki megalázza magát. Azt felmagasztalja, fölemeli, aki büszkén megy oda hozzá, mint az a farizeus, az azt tapasztalja meg, hogy nem kap semmit. Ő nem igazolva megy haza. Nem kap semmit. Úgy megy haza a templomból. Lehet, hogy ő nem így gondolt akkor, de így tért haza. És ebben az imádkozásban még az is látható, és a büszkeséget megint elárulja, hogy a farizeus, nézzétek meg, semmit nem kér az Istentől. Az imádkozásában semmilyen kérés nincs. Ő csak magasztalja magát, hogy ő milyen jó. Viszont abban a kis rövid imádkozásban, amit a vámszedő mond, az egy totál kérdés, a kérés. Egy könyörgés, egy esedezés, hogy cselekedjen a mindenható Isten. Nekünk nagy szükségünk van rá, amikor megalázod magadat, ezt látod meg, hogy neked nagy szükséged van az Istenre. És jössz, és kéred őt, és könyörülsz, hogy segítsen a te életedben. Könyörülsz, hogy légy, legyen irgalmas hozzád, hogy kegyelmezzen, hogy irgalmazzon neked, hogy áldjon meg téged. Mert tudod, hogy te kicsi vagy, tudod, hogy rászorulsz az ő kegyelmére és szeretetére. És ha így jössz, akkor ő föl is emel magához. Ne legyünk tehát büszkék, azt mondjam a számunkra Jézus ma este, ha még dicsérgetnek is, ha még talán eredményeid is vannak, lásd meg, hogy minden az Úrtól van. Alázd meg magad a szívedben, nem mutatkozik el majd testtartásodban és odahaza, és jöjj így az Úr elé. És könyörögjél áldásokért, kért őt, és megtapasztalod azt, hogy ő felemel, magához van, sőt, boldogan megállt téged, és a mennybe is emel téged majd. Mert ott a mennyben egy büszke ember nem lesz. Ott a mennyben csak alázatos emberek mennek be, akik készek voltak bűnei által megalázni magukat, bocsánatot kérni, meghajtani a térdüket. Az embereknek ez a legnagyobb bűne. Amikor nem hisznek Jézusban, és nem bírnak szembenézni önmagukkal. És bevallani, hogy vétkeztünk. A büszkeségünket sérti, amikor a bűnről van szó, a saját bűnekről. És azt kimondani, hogy igen, úgy van, én olyan ember vagyok, akinek mondd azt Istenem, ezt nagyon nehéz megtenni. Aki megrogyassza a térdét, szívét, az megtapasztalja Isten bűnbocsánatát, kegyelmét és az örök életet. Amen.
Amen.
Köszönjük, Urunk, hogy lehet hálát adni te neked, lehet téged magasztalni, mert háládásunk igazán akkor jöhet jól és őszintén és alázatosan, hogyha a te tetteidet dicsőjük, nem pedig magunkat. Szeretnénk téged dicsőíteni, magasztalni, mert ma is cselekedtél, ma is munkálkodtál ebben a világban, és köszönjük, hogy a mi életünkben is te munkálkozz. és ha bármi jót is teszünk, ha bármi jó cselekedetünk is lenne, akkor azt te hajtottad végre. Mert nélküled nem tudunk jót tenni. Nélküled nem tudunk igazán, őszintén, tisztán jót cselekedni. Köszönjük, hogy te munkálkozz bennünk, és segítesz nekünk, hogy jót tudjunk tenni, Úrunk, Istenünk, ebben a világban. De ha életünkben nézünk, akkor azt látjuk, hogy annyi-annyi rossz cselekedeteink vannak. És ezek el tudnak sodolni tőled messzire, olyan távolira. Kérünk, Úrunk, hogy hagyd tudjunk meghajtani minden nap, amit jeldeinket előtted. És hagyd tudjunk számba venni vétkeinket. És hadd kérjük tőled a könyörületet, megbocsátást, az irgalmat. Emelj föl bennünket, kicsiket, te hozzád, Uram. Tisztítsd meg a mi szívünket, lelkünket. Bocsásd meg rossz gondolatainkat és tetteinket. Köszönjük, hogy jöhetünk eléd. És köszönjük, hogy te kész vagy megbocsátani, felemelni, megigazítani, igazzá nyilvánítani bennünket, amikor bűnösök vagyunk. És köszönjük, hogy ezt azért tudod tenni, mert elküldted egyszülött fiadat, aki meghalt hazugságainkért, mocskos tetteinkért, és kész volt vérét ontani értünk, de kész volt föltámadni is, hogy ő általa mi igazak lehessünk, hogy elvedd minden bűnünket, és rajta keresztül szentek lehessünk és igazak. Magasztalunk ezért a kegyelemért, és megvalljuk előtted, Urunk, hogy minden nap rászorulunk erre a kegyelemre. Minden nap rászorulunk a te bűnbocsátó szeretetedre. Szeretnénk ezt mindig eszünkben tartani, keresztre föltekinteni, szívünket meglátni, és alázattal hozzád jönni. Bocsáss meg, amikor olyan büszkén tudunk jönni hozzád mi is. Amikor nem törik meg úgy a szívünk, pedig hallgatjuk az igét. Amikor nem akarunk belenézni a mi szívünkbe, de azért elmondunk egy-egy imát. Talán lehet hasonlít ilyenkor a mi imádkozásunk, ez a farizeusi imádkozáshoz. Uram, segíts, amikor hozzád járulunk, hadd tudjuk meghajtani szívünket, érdünket előtted. És hadd tapasztaljuk meg mindazt az áldást, amikor ilyen helyzetben az nekünk. Amen.
Amen.